Liptai Zoltán mesterszakáccsal ma a rukkoláról fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! A rukkola salátáról, simán csak rukkoláról gondolom már sokan azért hallottak, de igazából nem mindenki tudja, hogy mi is ez. Mediterrán országokban terem és termesztik. Igazából az olaszok és a franciák előszeretettel használják különböző ételek elkészítésére. Nálunk igazából most kezd teret hódítani magának, főleg piacon, nagyobb boltokban lehet beszerezni. Ha megvásároljuk, és van rá lehetőség, esetleg dobozba vagy egy átlátszó fóliában becsomagolva, fontos, hogy frissek legyenek a levelek, ne legyenek sárgák, tehát zöld színűek legyenek, tehát azokat a rukkola leveleket, ami sárgás, vagy esetleg már nagyon fonnyat, azt ne vásároljuk meg.
Salátáról van szó, tehát gondolom, hogy vitaminokban, illetve ásványanyagokban gazdag.
Beltartalmát tekintve tartom az B-vitamint, C-vitamint, akkor különböző savakat és antioxidánsokat. A levelei azok hosszúkásak, nem képeznek fejet, és ugye, amit már említettem, hogy zöld színűek.
Hogyha össze lenne hasonlítani a rukkolát mondjuk egy fejes salátával, vagy olyan salátákkal, amik ismertebbek Magyarországon, akkor miben különbözik, miben hasonlít rájuk?
Teljesen eltér az íze. Bővebben kifejtve viszont épp ebbe az aromás, gyors, tök magos íz hatásába és a csípőségébe. Ha egy levelet úgy önmagában megkóstolunk, akkor ezek az ízhatások, amiket az előbb említettem, a salátákat, ugye, hogyha főleg, hogyha keverjük más salátákkal, sokkal ízletesebbé, és egy új ízhatással találkozunk. Úgyhogy, ha megszokott magyar salátákat vesszük figyelembe, azonnak is van különböző ízhatása, de ez a diótökmag és csípőség ez nem található meg benne, és ez a saláta ettől lesz úgynevezett különleges salátaféle.
Mire lehet használni, felhasználni a rukkolát?
Igazából a rukkola salátának már kicsit szűkösebb a felhasználási területe. Különböző kevert zöld salátákhoz lehet felhasználni. Ha valaki szereti csak úgy önmagába, úgy kicsit úgy intenzív, de tulajdonképpen úgy is el tudom képzelni, különböző olívolajos, vagy tejfölös, vagy joghútos, vagy kefires zöld fűszerekkel, öntetekkel, de bátran lehet a már említett más különböző leveles salátákkal is összekeverni, és úgy különböző öntetekkel tároláskor meglocsolni, és nagyon finom.
A salátáknál ugye mindig alapvető kérdés, hogy milyen öntetet locsolunk rá, melyik harmonizál vele a leginkább, melyik hozza ki leginkább az ízét.
Önmagában fogyasztjuk, akkor van olyan öntetet ajánlok, legyen az olívolajos vagy valamilyen tejtermék alapú, mondjuk a joghútos, ami nincsen nagyon befűszerezve, méghozzá azért, hogy a salátának maga az a fűszeres íze érződjön. Tehát egy kicsit ilyen natúra dressinget kell adni hozzá, tehát ami nincs túlságosan túlfűszerezve, például fokhagymával vagy más intenzív zöld fűszerekkel, mert a kulia természetesen elnyomná a salátának ezt a jellegzetes ízhatását. Mondok egy olyan érdekességet, és igazából ezt ugye az olaszoknál tapasztaljuk, hogy pizzák tetejére teszik, amik hússal vagy különböző zöldségekkel készülnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mielőtt majdnem, hogy kivennénk a pizzát a sütőből, akkor teszik pizzának a tetejére, sajttal megszúrják és rásütik, tehát ráolvasztják a pizzának a tetejére. Megsül, megfonnyad, a pizzának is egy érdekes, különleges és finom ízt fog kölcsönözni. De ezen kívül fel lehet különböző hidegtálakhoz vagy díszítéshez is használni. Akkor lehet zöldséges, húsos ragúkhoz, de szigorúan csak a legvégén, tehát amikor levesszük a tűzről, még forrón belekevelni és rögtön forrón tálalni. Lehet különböző hideg hús vagy zöldlevesek tetejére. Lehet különböző hidegen készült pástétomokhoz. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ha olyan pástétomot készítünk, ami kocsonyázva van, tehát már nem gőzöljük, akkor ezekbe a pástétomokba be lehet keverni frissen, roppanósan a rukkola leveleket, és úgy szintén a pástétomnak egy nagyon finom, kellemes ízt fog majd adni.
A tárolásáról beszéljünk, mert ugye saláta alapvetően az ember akkor vásárol salátát, amikor felhasználja, tehát frissen.
Ha csomagolva van zacskóba, és esetleg nagyon mennyiség, akkor arra kell figyelni, hogy érdemes zacskóból kivenni, nem megmosni, beletenni egy műanyag tárolóedénybe, amit jól le lehet zárni, és hűtőbe téve 2-3 napig el lehet tartani, úgyhogy a minőség rovására ez ne menjen.
Liptai Zoltán, köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Nemrégiben egy szenzációs kutatás zárult nagyon pozitív eredménnyel, erről fogunk beszélgetni dr. Fülöp László kutatóval, a Chemotrade Kft. Vezetőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot! napot kívánok!
Ugye a gasztronómiához annyiban van köze, hogy malacokon végeztek kísérleteket, és hát az eredménye lett nagyon pozitív, mert nagyon sok utód született.
A gasztronómiához még egy másik csatornán is köze van, mert ezek teljesen természetes körülmények között tartott állatok. Már a nagyszüleik is vegyszermentesen voltak nevelve. Semmiféle gyógyszert, kemikáliát, vagy semmiféle oltóanyagot nem kevertünk az állományba, tehát a húsuk az utódoknak nem tartalmaz, tehát a gasztronómiának, mint egy egészségvédő új termékcsalád egy tagjához is köze van. Teljesen természetes körülmények között, dagonyázó helyek biztosításával, turkáló helyek, játszóterek biztosításával, a területen található faanyag felhasználásával készült, olagban való tartással, és a többi, tehát ennek különböző olyan elemei, tartástechnológia elemei vannak, amik jobban talán csak a szakembereket érdeklik.
Olyan körülmények között élnek ezek az állatok, minthogyha a természetben élnének kint, kerítve egy terület, és mondhatni ezt rideg tartásnak?
Inkább természetes tartásnak, mert ez egyáltalán nem rideg, hanem inkább állatbarátságos, maga a szó ellen szólok csak. Ez az egyik. A másik, hogy a kiegészítő takarmányt, amit a területen összeturkálva nem tudnak maguknak megtalálni, azt mi termesztett növényekből készített abraktakarmánnyal egészítjük ki. És ennek az eleje az, hogy ennek a cocának a nagyszülei már ezzel a technológiával voltak nevelve, a cocának a szülei természetesen, és ez már egy megtervezett koca volt. Ennek a kocának az első ellése már 16 életképes malacot eredményezett, azaz készülhettünk arra, hogy valószínűen magyar rekord születik, ami 19 élő malacsal lehetett volna jellemezni. Ezzel szemben 21 élő malac született, ami nagy valószínűséggel világrekord, ám bár ezt még ellenőriztetni kell, ezért megfelelő szakemberek társaságában a állatorvos, a helyi állatorvos, az inszeminátor, a tenyésztésvezető, a telepvezető kutatóknak a részvételével azonnal az ellés utáni másnap számlálás és dokumentáció következett és jegyzőkönyveztük, hogy ezt hivatalosan elküldhessük vizsgálatra.
Amit most elmesélt, az szembe megy azokkal a folyamatokkal, amiket mondjuk a világban lehet látni. Mindenki nyilván arra törekszik, hogy egy koca minél több utódot hozzon a világra, mert hiszen abból több pénze van, nagyobb profit lehet, és ezért mindent megtesz, természetesen mesterségesen próbál beavatkozni.
Tulajdonképpen ez egy tudatos agrárgazdaságnak a része, mert mi azt mondjuk, hogy a világban nem lehet tovább fokozni a kemikalizációt, a világban nem lehet tovább fokozni a szétbontási folyamatoknak a felhasználását, ami a szervezetek széteséséhez vezet, hanem vissza kell térni az eredeti természetszerű tartásokhoz, a természetszerű életmódhoz, de úgy, hogy az megfeleljen a jelenlegi követelményeknek. A jelenlegi követelmények pedig a piacgazdaságnak a követelményei, amikor is a versenyképesség döntő fontosságú ahhoz, hogy valami érvényre tudjon jutni. Ezért tartott tulajdonképpen 10 évig, mire a teljes technológia minden elemét tisztáztuk, és most már megvalósítás állapotában van, és közben a másik oldalon megjelenítettük azt a finomstú, nagyon finom, ízletes húsú állatot, vágóállatként, amire külön kereslet van, és a vágóhidak felárat kínálnak a termelőknek, pedig nem drágább maga a termelés.
Hogyha a beltartalmi értékét nézzük a húsnak, akár koleszterin, akár más szempontból, akkor az kedvezőbb, mint mondjuk egy ipari módon nevelt sertésé?
Azoknak a húsoknak, amelyet most lehet kapni nagyüzemi telepről származó állatokból, azoknak az egyik jellemzője az, hogy sütéskor kisebb vagy nagyobb mértékben zsugorodnak. Ezek a húsok, ezek úgy amekkorát kivágnak belőle, akkorát sütnek meg, és az a fajta ízletesség, amit nagyon régen még a tanyasi állatoknál lehetett élvezni, amikor még egyáltalán nem voltak bezárva az állatok, hanem kint kóboroltak egész életükbe, ez ugyanaz a húsminőség. A harmadik dolog, a rostfinomság, amiről beszéltünk, hogy 1 milliméterben a rostok számai sokkal magasabb a felnőtt állatoknál is, ami mindig egy fiatalabb korú állatra utal, és ízletességben is ez felel meg. Na most miután egyáltalán nem vesznek fel ezek az állatok, mert nem tudnak sem a környezetükből, sem a táplálékukból idegenanyagokat, vegyszereket, ezért a húsuk ízletessége a beépült anyagok tisztasága okán nagyságrenddel jobb, mint bármelyik másik állaté.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Maradjanak velünk, mert a hírek után beszélgetünk a hamisított magyar csirkéről, és megtudhatják, hogy minek segítségével érik el, hogy a vágóállatok minél hamarabb, minél nagyobb súlyt érjenek el, és ezek hatással vannak-e az emberi szervezetre.